Március 15-e a magyarság számára jelképpé vált. Nemzetünk szabadság szeretetét, szabadság iránti vágyát fejezi ki. Ezen a napon azokra a honfitársainkra emlékezünk, akik nem féltek a vérüket, vagy épp az életüket adni egy álomért, amit úgy hívnak szabadság. Mivel idén a koronavírus járvány miatt elmaradnak a megemlékezések, úgy döntöttünk, hogy felvidéki történészek segítségével felelevenítjük a múltat, hogy ezzel tisztelegjünk a márciusi ifjak előtt.
Maga az esemény 1848. februárjában kezdődött, Párizsban kitört a forradalom, ami futótűzként terjedt szét Európában, tehát Párizsból átterjedt a forradalom Itáliába, német területekre, és később a kelet-közép-európai birodalomba is, így az osztrák császárságba is. 1848. március 13-án a bécsi nép ugye elűzte gyűlölt Metternich kancellárt, ezzel a régi konzervatív vezetés megbukott. Ennek a híre két nappal később ért el ugye először Pozsonyba, az akkori magyar fővárosba, és március 15-én pedig Pestre. Köztudott, hogy március 15-én ugye 10 fiatalember maga köré gyűjtve, Petőfi, Vasvári, Irinyi, Jókai megindult a magyar pesti egyetem felé, hogy maguk mellé állítsák az egyetemi ifjúságot. Ez sikerült is nekik, majd még délelőtt kinyomtatták a Landerer Heckenast nyomdában a 12 pontot, illetve a nemzeti dalt, amit újongva szétszórtak a körülöttük álló forradalmárok és nézelődők körében. A magyarság is rádöbbent arra, hogy az osztrák császárság ugye próbálja a március 15-i, illetve később áprilisi törvényeket tulajdonképpen nem betartani, megvalósítani, ezért a forradalom fegyveres harccá fog átváltozni, átmenni. Meg is szerveződik a nemzetőrség, majd később Kossuth hívó szavára ezrek fognak a honvédség soraiba önként jelentkezni, tehát megszervezik a honvéd sereget. Számos ütközet, csata folyik ugye az osztrák seregek ellen és az őket kisegítő csapatok ellen, hol győztesen, hol vesztesen hagyjuk el a csatamezőket. Legdicsőbb tettünk ugye 49 tavaszán volt, amikor a dicsőséges tavaszi hadjáratkor Közép-Magyarországról és a Dunántúlról ugye tulajdonképpen kiűzzük a császári haderőt. Ekkor ugye Ferenc József, az akkori uralkodó rádöbben arra, hogy önerőből az osztrákok nem tudják legyőzni, leverni a forradalmukat, és külső segítség után néz, és köztudomású, hogy 200 000 orosz katona érkezik ugye a Ferenc József császári haderő megsegítésére. Ezt már a magyar hadsereg nem bírta el, tehát túlerőt, és 1849 nyarán világosnál végre letette a fegyvert.
Mi az, amit a forradalom által sikerült kivívniuk a magyaroknak?
Magyarság ugye már kezdetben megfogalmazta, tulajdonképpen Petőfék, Irinyék közösen a 12 pontban, hogy mit is kíván, óhajt a magyar nemzet. Hát egyik is legfontosabb ugye a jogegyenlőség, tehát a nemes és nem nemes közti különbségek eltörlése, tehát ez megvalósult, hogy Magyarországon még a szabadságharc volt, ugye kiadták a Kossuth bankókat, tehát a Kossuth Lajos pénzügyminiszter által kiadatott új pénzeket, amit a szabadságharc után ugye az osztrákok betiltottak. Sőt, megvalósult a magyar társadalom legnagyobb részét kitevő parasztság követelése is, a jobbágy felszabadítás, így ugye már nem voltak földesük tulajdonai, a jobbágyak és önálló saját földjük is lehetett. Illetve ugye 12 pontban számos olyan pontja van, hogy megvalósították az egyenlőséget, a szólásszabadságot, eltörölték a cenzúrát, esküdszéket hoztak létre bíróságokon, sőt, ugye külföldön harcoló magyar katonákat hazahoztak magyar területre. Tehát nem idegen célokért kellett nekik harcolni.
Pozsony a magyar történelmek egyik legfontosabb és lehet mondani, legszentebb városának számít. A Mohácsi vészt követően ez lett Magyarország fővárosa, országgyűlések, kiállkonalázások, csak különböző országos hivatalok székhelye, egy olyan város, ahol zajlott az élet mindig, és az országos ügyeket gyakran itt intézték. Nagyon fontos szerepet tölt be Pozsony a reformkorban, amikor egész Magyarország színe java azon buzgolkodik, hogyan lehetne az országot jobbá, szebbé, magyarabbá tenni, és hát ennek az egész korszaknak a kicsúcsosodása 1848 márciusában történik. 1848 márciusában a Pozsonyban ülésező országgyűlés alsótáblaján történik meg, amikor Kossuth Lajos március 15-én értesülve a francia forradalom kitöréséről, ami egy régen várható esemény volt, fellép és a országgyűlés elé terjeszti a követeléseit, és a hangulatban, ami akkor elulalkodik, sikerül többséget szereznie, a képviselő többsége őt támogatja meg, és lehet mondani, hogy elfogadásra kerül az a törvénycsomag, ami később áprilisi törvények néven kerül szóba, azért áprilisi, mert áprilisban írja alá 5. Ferdinánd az uralkodó, épp így Pozsonyban a Prímás palotában, ahol egyúttal kinevezi az első felelős magyar kormányt. Ez a helyszín azért fontos, mert Kossuth Lajos nevét viselte a későbbiekben, tehát ez volt az utolsó neve még a lehet mondani, egy régi békebeli időkben, már ma Jézuszláv szlovák költőnek a nevét viseli, és a régi pozsonyaknak a hagyományos nyelvezetében a sétatér néven, vagy a promenád néven híresült el. A hajdani városfalakon kívül ebben a korban a legszebb, legnagyobb tere a városban beépülve elegáns épületekkel, és azok között az egyik legfontosabb a zöldfa vendégfogadó volt, ami a háta mögött található. Ennek a szállodának, ami akkoriban Pozsony legelőkelő vendéglátóhelye volt, egy nagyon szép erkélye volt, ami a térre nyílt, és amikor Kossuth Lajos 1848. március 15-én eléri az országgyűlésben az áttörő sikerét, egy bizottság élén Bécsbe utazik, ahol az uralkodó az akkoriban szintén Bécsben kitörő forradalmi hangulat hatására mindent jóvá hagy, és Kossuth amint lehet visszafordul Pozsonyba. Mikor Pozsonyba érkezik, akkor azonnal hatalmas tömeg fogadja a Dunaparton, és ide kísérik. Itt a zöldfa vendégfogadló erkélyéről mondja el élete egyik legnagyobb beszédét a pozsonyi összegyűlt lakosságnak. Itt mutatja be először a mellette álló férfit, mint Magyarország leendő miniszterelnökét, Batthyány Lajost, aki egy érdekes módon pár száz méter innen a Dunaparton született, szintén pozsonyi volt, és kettejük mellett ott áll Rázga Pál, evangélikus lelkész, aki a pozsonyi német evangélikus közösség lelkésze, de a magyar forradalom lelkes híve, Kossuth személyes tisztelője, és ő fordítja németre Kossuth szavait azoknak a pozsonyaknak, akik még akadnak, akik még akkor nem tudják a magyar nyelvet olyan tökéletesen. Rázga nem csak ezzel a tettével, hanem későbbiekben még a templomi szószékről is lelkesen buzított Kossuth és a 48-as esmék támogatására, ezért 1849-ben kötéláltali halálla lett ítélve. Ugye, ha már Pozsonynál tartunk, akkor meg kell említenem, hogy ez a város, amely akkoriban lehet mondani, sok különböző ajkú nép által volt lakott, de a németség volt a domináns, viszont a pozsonyiak szinte egyemberként álltak a 48-as eszmék mellett. Németek, szlovákok, horvátok, persze hát természetesen a magyarok, de nagyon sok más nemzetiség is boldogan és büszkén csatlakozott a 48-as forradalomhoz. Ennek köszönhetően, mikor később a császáriak elfoglalják, a reakció legkomolyabb vérengzései is itt zajlanak. Általában mindenki ismeri az aradi 13 vértanút, de kevesen tudják, hogy Pozsonyban 1849-ben szintén 13 embert végeztek ki. Persze ezek nem tábornokok voltak, nem neves hadvezélyek, nem országosan ismert férfiak, hanem különböző rangú és rendű pozsonyiak, akiket nem egyszer, hanem különböző alkalmakkor kötél vagy golyó által halállal ítéltek, de késő még két továbbit, úgyhogy igazából 15-en vannak a pozsonyi vértanúk. Mi még közéjük számítjuk Báró Jeszenák Jánost, aki bár nem Pozsonyba végezték ki, hanem Pesten az új épületben Batthyány Lajossal együtt, akit ugye említettem, hogy szintén pozsonyi volt. Jeszenák János báró pozsonyi születésű volt, és ebben a városban élte le, élte jelentős részét. Egyébként Esterházy János grófnak a dédapjáról van szó, tehát a családon belül is örkült ilyen módon a vértanúság. Pozsonynak 1848-ban lehet mondani a történelmi szerepe kicsit lehanyatlott, hisz a egyik fontos része a áprilisi törvényeknek az volt, hogy ettől fogva az ország fővárosa Pest-Buda és a új országgyűlés már itt ülésezett. Attól függetlenül egy olyan város, ami 48-as eszméket nagyon büszkén vallotta, és hát rengeteg sok pozsonyi csatlakozott a forradalomhoz, a szabadságharchoz. Nagyon sok szabadságharcosnak a síja van meg a pozsonyi temetőkben, úgyhogy ezek is külön emléket érdemelnének. Tészelek János báró kormánybiztosként felelt az újoncolásért, és valójában lehet mondani, hogy független attól, hogy jó hazafi volt, de soha nem követett el olyan tettet, amivel valamilyen módon megszegte volna a törvényeket, szabályokat, tehát lehet mondani, hogy a hivatalos útmutatások szerint viselkedett. Állítólag a szlovák szabadságharcosoknak akartak ezzel kicsit hát mondani, egy jótéteményt tenni, hogy őt végezték ki, ugyanis ő adott utasítást a 48-ban a magyar forradalom ellen induló szlovák szabadcsapatoknak a leszerelésére, és Pozsony város életében rendkívül fontos szerepet tölt be az osztrák-magyar kiegyezés után az első szabadon választott polgármester Justi Henrik, aki egy nagyon érdekes személyiség, mert ő maga Kolozsváron született, német nemzetiségű, viszont 1848-ban fiatal emberként a 48-as nemzetőrségnek a vezetője, és a pozsonyi, főleg német fiatalemberekből álló nemzetőrség volt az, amely szétverte a szlovák szabadcsapatokat, amik Miavánál betörtek. Valójában ezeknek a csapatoknak Pozsonyban nem nagy sikere volt, és hát ide nem is érkeztek el, csak a szabadságharc levelése után egy díszemlét adottak velük, majd szétengedték őket, viszont nagyon sok pozsonyi vett részt az ellenük való küzdelemben.
Nagymegyer lakossága is kitörő örömmel fogadta a márciusi eseményeket. Az akkori feljegyzések szerint körülbelül 2400 fő volt a megyer lakosságának a létszáma. A mai adat körülbelül 8400 lakos a mai Nagymegyernek. Három vallásfelekezethez tartozott akkor megyer lakossága, ugye legtöbben római katolikusok voltak, de létezett itt református egyház és kiszámú zsidó hitközség is. Személyiségeik közül néhányat szeretnék kiemelni, akik éltek, illetve tettek is a 48-49-es időszakban Nagymegyerért, illetve a szabadságharcét. A mellettünk lévő sírhelyen Nagy Rácz József nyugszik, aki Nagymegyer jegyzője volt, később városbírója, és ő szervezte meg a források szerint a nemzetőrséget. Ő írta az első listát, hogy kik léptek be önként nagymegyeri polgárok a nemzetőrségbe. A forrásaink szerint körülbelül összesen Nagymegyerről és a Nagymegyerhez csatolt város, Izsab városrészből 200 nagymegyeri polgár volt nemzetőr 1848-ban. Illetve a másik személy, aki szintén a református temetőben nyugszik, Regi Zsigmond, honvéd, aki 50 éves korában halt meg, és a helyi Csemadok alapszervezete támogatásával megújította a sírhelyét, és itt a minden évben március 15-én a Nagymegyer lakosai itt emlékeznek meg hőseinkről. Egy jelentős szemét még szeretnék kiemelni, ő nem más, mint Kazinczy Lajos, alezredes, aki a híres nyelvújítónk Kazinczy Ferencnek volt a fia, és a 1848-49-es időszakban rövid ideig a hadtestével a városunkban állomásozott.
Somolya mellett egy nagyon fontos hely a pipagyújtó. Ez máma ugye csak egy magányos kis ilyen, lehet mondani, egy emlékmű, néhány fával körbevéve, egy körbekerítve, egy kerítéssel. Valamikor egy csárda állt itt, és annak volt a pipagyújtó neve. Ugye azért, mert egy pipagyújtásnyia volt Somolyáról. A régi emberek, akik lovasszekéllyel utaztak, amikor elindultak, akkor pipát gyújtottak, és elszívták a pipájukat, és épp amilyen odaértek, volt egy újabb pipagyújtás ideje. Ugye akkoriban Komáromnak a helyőrsége volt az egyik legnagyobb magyar helyőrség, és abban az időszakban, amikor Pozsony már az osztrákok kezére került, akkor Komáromból egészen odáig törtek ki a magyar csapatok, a Csallóköznek a nagy részét elfoglalva, és hát itt került sor egy összeütközésre, ahol néhány magyar honvéd a halálát lelte, és itt voltak eltemetve a később megszűnt csárda mellett. És míg a csárdának már ma nyoma sincs, a ő emlékművük mai napig ott van, és Somolya is környéke, magyarsága itt szokott emlékezni a szabadságharc áldozataira.